Gondolom bár valamikor fiatalabb koromból réges-régen a jelenföldiek is ismertek engem, elég sokat jártam ide is, de azért ha mutatkozzam be.
Ezt kértem is az elején, csak elfelejtettem most mondani.
Tulajdonképpen akik múlt szombaton ott voltak az evangélikus gimnáziumok fordulóján a 175 éves jubileumon, ott én elmondtam egy-két dolgot, én is a Fasori gimnáziumban jártam valamikor, és már amikor 1933-ban beléptem a gimnáziumba, akkor megállapítottam, hogy az evangélikus gimnázium pontosan 100 évvel idősebb, mint én. Ebből ki lehet számolni, hogy most hol tart. Biztos az, ezt meg kell mondanom, hogy én nagyon sokat kaptam a gimnáziumban, abból, ami a tudást illeti, és abból, ami az evangélikus egyházat illeti. Hosszú küzdelem után és érettségi után csak 2 évvel később kerültem a teológiára, és ott hadd mondjam el mindjárt, 2 dolog volt az, ami nagyon lekötött, az egyik az Ószövetség, a másik pedig Luther. Én ezzel indultam tulajdonképpen a lelkészi pályára is. És gondolom, hogy itt még annak is súlya van, hogy 1947-ben, ugyan nem itt, hanem a Deáté evangélikus templomban, 5 másik társammal egy ordas püspök volt avatott lelkészként. Azt hiszem, a mi évfolyamunk volt az egyetlen olyan teljes évfolyam, nem voltunk sokan, összesen 8-an, akiket valamennyiünket ő avatott föl lelkészként. 1947-ben akkor, hát ezt mindenki meg tudja érteni. Én azt mondom, hogy nagyon sokat köszönhetek a lelkészi szolgálatomnak. 10 évig voltam segédlelkész. Párbeszédnek a témakörébe. Elég sokat találkoztam illetékesekkel, csoportokkal, konferenciákon részt vettem. Nagyon jó kapcsolatom volt mindig is a Norvég-Izrael misszióban. És hát az itteni budapestiekkel is, a rabbi képző intézetben, mind a mai napig, ezt most nem dicsekvésképpen mondom, de az ajánlás, hogyha egy teológiai hallgató azzal megy oda valami témát kérdezni, hogy én küldtem oda. Ez minden esetre azt jelenti, hogy megvan köztünk a kapcsolat. Én azt gondolom, hogy most én aránylag röviden, bázlatosan mondanék el egy pár dolgot a zsidóságról és a kereszténységről, a kettőnek az egymással való kapcsolatáról, mégpedig egyrészt úgy, hogy hát, hogy indul az egész zsidóság, az Ószövetségben. Az első nyomok az Új Szövetségben vannak. Egy pár szót mondok még majd az utána következő időkről is, amit sikerült hát megnéznem, azután valamennyit a reformációról, Lutherről, az utána következő időkről, és így próbálnám elővenni azokat a témákat azután, amikről beszélgethetünk is, de különben éppen azért gondoltam, hogy vázlatosan mondok mindent, hogy ha beszélgetés lesz, akkor nyugodtan teszik kérdezni, akkor meglátjuk, hogy milyen irányba megy. Valamit szeretnék mondani, általában 2 név szokott, megnevezés szokott előfordulni ezzel kapcsolatban, az egyik Izrael, a másik pedig a zsidó. Az Izraelnek a névnek az eredete, akik a Bibliát ismerik, azok jól tudják, Jákob kapta ezt a nevet, Izrael, Isten harcosa, aki Istennel viaszkodott, és ilyesmit jelent. A zsidó szó tulajdonképpen eredetileg azt jelentette, hogy júdai. És hát ugye tanítom a hébert, hadd mondjak most itt valamit héberül. Az, hogy júdai, mindenki előtt ismerős lesz, írta amit kérbelül, hogy Jehudi, ugye mindenki ismeri a hegedű művész nevét. Jehudi azt jelenti, hogy júdai. Az az érdekes különben, hogy ebből aztán a latinosodott, görögösödött formából származik a júdás szó is. Júda, ugye, Jákobnak a fia, az a terület, ahol ezek voltak, az volt Júda, innen. Maga a zsidó szó az inkább a francia-angol területről származik, legalábbis tudtommal, ugye, aki angolul tud, az tudja, hogy az angolok így nevezik, hogy Jew. Én még azt is elmondhatom, hogy volt egy időszak, nem is olyan közelmi hozzám, valamikor gyerekkoromban, amikor nem illett azt mondani, hogy zsidó, akkor izraelitát kellett mondani, és a hivatalos, a zsidó közösségnek a hivatalos neve is izraelita volt. Most újabban a miénk nyugodtan, zsidó gyülekezeteinket tartozó embereink nyugodtan használják ezt a nevet, természetesen. Ugye ma így van, hogy a magyar zsidó közösségének a hivatalos vezetősége és egyéb hasonló. Hát ennyit a bevezetésben. Két dolgot szeretnék mindjárt felolvasni a Ószövetségből, ami benne gyökeredik igazában véve, még azokban a zsidókban is, akik eléggé elvilágiasodtak a mostani időkre. Az egyik az úgynevezett zsidó hitvallás Mózes 5. könyvének a 6. részéből, a 4. és következő versekből. Így hangzik magyarul: Halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Közd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuira. Rengeteget lehetne erről mondani, hogy mennyire benne van még a elvilágosodott zsidóságban is ez az egész, nem is szólva azokról, egy néhány évvel ezelőtt a külszövetségi kollégámmal, Cserháti Sándorral lehetőségünk nyílt arra, hogy Izrael mellett töltsünk vagy 2 hetet, és akkor ott is láttuk azt, hogy az ortodox zsidók, azok még az utcán menve is a szórát olvasták, de minden házban, a bejáratnál ott volt ez a kis tokocska az ajtón, amiben benne volt ez a szöveg, persze héberül. Van egy másik szöveg, amit nagyon szívesen szoktam emlegetni, és az egykori tanítványaim biztos emlékeznek rá, mert elég sokat mondom, nem azért mondtam, mert elfelejtettem, hogy már valahogy elmondtam, hanem szándékosan ismételgettem. Mózes 5. könyvének a 7. részéből a 6. és következő verse, amik Izrael kiválasztottságára vonatkoznak, de egy egész különleges szempontból. Te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgasság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr, az Isten álhatatos Istenő, aki hűségesen megtartja a szövetségét 1000 nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait, de megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, elpusztítja őket. Nem készik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt. Tartsd meg tehát azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én parancsolok ma neked, terjesszék azokat. Itt különösen azt szoktam kiemelni, és erre érdemes figyelni, hogy az Istennek szeretetének, az Isten szeretetének nincs motivuma, semmi indok nincs itt. Szeret titeket az Úr, azért szeret, mert szeret. És ez minden időben érvényes, és az ember a Bibliát végigolvassa, akkor azt látja, hogy csak ugyan így van. Nem lehet megmagyarázni Istennek az ember iránti szeretetét semmivel. Mert ha azt mérné valaki, hogy hogyan, miért szeret, akkor lehetőnök bajok számadnának. Mindig eszembe jut egy monori öreg prezbiterem, akit nagyon udvariasan megkérdeztem egy Isten tisztelet után, hogy van Pista bácsi, és azt mondta, köszönöm fiam, jobban, mint megérdemelni. Ez nagyon megmaradt benne, ez a mondat. Röviden szeretném azt mondani, hogy a mai zsidóság, és ezt azért abból a szempontból is értékelnünk kell, hogy az ottani, tehát a palesztinai izraeli helyzetet is jobban megértjük. A mai zsidóság magában hordozza azt a régi történetet, amit a Ószövetség tartalmaz. De rögtön figyelnünk kell arra, tehát atyák vándorlása, nem akarom most részletezni mindenben, rögtön figyelnünk kell arra, hogy Salamon halála után két részre szakadt az ország. És attól kezdve külön szól az Ószövetség Júdáról, meg Izraelről. Ez egy külön téma, és ezzel érdemes nagyon sokat foglalkozni. Mindegyik terület magának tartotta azt az igényt, hogy ők az Isten választott népe. Kicsit elfelejtették azt, amit az imént olvastam, hogy azok az Isten választott népe, akik hűséggel ragaszkodnak hozzá. Az tény, hogy a Krisztus előtti 8. századnak a vége felé, 722-ben az asszír birodalom meghódította az északi országot, és az ott levő nagyobb részt, tehát az izraelieket egyszerűen szétszórta az asszír birodalomban. Mai napig is nagy probléma, hogy hova lettek ezek az izraeliek. És ettől kezdve a júdaiak, a zsidók voltak még egy jó 100 évig, majdnem 200, jó 100 évig azok, akik képviselték ebben a világban azt az Istent, akinek, hát ugye ők voltak a népe. 586-ban, 597-ben, 586-ban két részletben a babiloniai birodalom meghódította Judát is. Itt azonban az volt a különbség, sokakat elvittek számüzetésbe, de ezek együtt maradtak a babiloniai birodalomban, és ez lett a magva a későbbi júdai zsidó gyülekezetnek. A híres személyei kettőt illik ismerni, ebből mai napig is emlegetik őket. Az egyik Ezékiel próféta volt, a másik pedig Esdrász, az írástudó. Círus Perzsa király idejében hazakerülhettek. És újra kezdődött egy viszonylag önálló élet, persze úgy, mint a Perzsa birodalomnak a tartománya. Tulajdonképpen a macedóniai görögnek szokták mondani, Nagy Sándor hódítása után lettek valamennyire önállóbbak, politizáltak, de az a baj, hogy a Nagy Sándor utódai közül aztán akadtak olyanok, akik egészen görögösíteni akarták őket, és ekkor történt az, amire ma is sokat emlékeznek, az a bizonyos makkabeuszi háború vagy felkelés, és akkor 100 évig önálló volt, önálló zsidó állam volt Júda. Aztán jöttek a rómaiak és elfoglalták az egész területet, és római tartomány lett. Így érkezünk el tulajdonképpen Jézus korához és az Új Szövetséghez. az új szövetségben is szerepel mind a két szó. Az, hogy Izrael vagy izraeliták, és az is, hogy zsidó vagy zsidó. Az izraeli szó általában általános fogalomként szerepel, mint Isten népe. A zsidó érdekes módon, hogy zsidó vagy zsidó leggyakrabban János evangéliumában szerepel, és nagyon gyakran az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Úgy látom, hogy ez a kifejezés ott Jánosnál is, meg a cselekedetek könyvében is egyszerűen azokat jelöli, akik nem Jézushoz tartoznak. Tehát nem Jézus tanítványai, vagy nem a tanítványoknak az utódai, és fordított volt a helyzet. Abban az időben erről tanúskodik az új szövetség, tulajdonképpen a zsidók voltak azok, akik elkezdték üldözni a keresztényeket. Persze abban az időben hát általában a kívülállók, tehát a nem zsidók, a római birodalomnak a tisztviselői úgy tekintettek a keresztényekre, mint egy különleges zsidó szektára. És amennyit én találtam, az az, hogy még a én nevezett híres Néró üldözése idején, meg a később a Domitianus féle üldözés idején is tulajdonképpen nem kimondottan csak keresztény üldözés volt, hanem az más zsidó üldözés volt, csak hát ez egy különleges társaság volt a keresztények, akik hát magukat Jézusról, a Krisztusról nevezték el. Hadd mondjam azt, hogy ebben az időben, tehát az első keresztények idejében csak ugyan problémává vált egyrészt az, hogy mit keres a Jézus tanítványainak a közössége a zsidóságban, másrészt a másik oldalon, hogy hát hova tegyék már azokat a zsidókat, akik nem tartoznak a Jézus közösségéhez. Én szeretném felhívni a figyelmet, nincs időnk arra, hogy most itt nagyon részletesen beszéljünk róla. Pál apostol római levelének a 9., 10. és 11. fejezetére, amelyikben Pál apostol éppen ezt a problémát tárgyaló. Én azt gondolom, hogy egy-két dologra kell különösen felfigyelni abban, amit Pál itt ír. Az egyik az, és ez köztudott volt, és természetes volt az ő számukra is, hogy Jézus zsidó volt. Onnan származik. Názáreti Jézus, és teljesen szabályosan a zsidó rend szerint élt, konfliktusba került természetesen, pedig sok minden miatt, mert másképpen értelmezte a Tórát, másképpen értelmezte a szombatnapnak a törvényét és hasonlókat, de azért mégis úgy tekintettek rá, mint zsidóra. És tulajdonképpen, amiről tanúskodnak az evangéliumok, a Jézus elfogatásáról, szenvedéséről, haláláról, az azt igazolja, hogy a zsidóságnak a vezető rétegében, nem a nép, hanem a vezető rétegében meglehetősen ellenséges szemmel nézték Jézust, féltették a hatalmukat is tőle. Éppen arról tanúskodik minden evangélium, hogy az egyszerűbb emberek, de nem csak ő, szívesen csatlakoztak Jézushoz. És itt most hadd ugorjak egy nagyon-nagyon, jó néhány évvel ezelőtt meghívtuk Söner Alfred főrabbi, most ő a biblikus, a Biblia tanító a rabbiképző intézetben, és ő a rektor is, hogy tartson előadást nekünk, és akkor az akkori teológusok ugye szerettek akkor is csipkelődni egy kicsit, megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye Jézusról. És a következő még ma is cseng a fülemben a szava. Uraim, meg fognak lepődni. Én nagyon szeretem Jézust. És aztán kifejtette, hogy nem volt senki, és azóta se volt, előtte se volt senki, aki olyan tökéletesen és jól élte volna, értette volna, és élte volna a Tórát, mint Jézus. Ez minden esetre egy olyan gondolatsort indított el, aminek érdemes volt aztán később utána nézni, még egy pár dolgot erről mondani akarok. mindegyik elismeri. Most nem régen járt itt Magyarországon egy bizonyos Vermes nevű magyar származású angol professzor, akinek megjelent magyarul is a könyve, a zsidó Jézus, és ezzel a korszakkal foglalkozik, a kundániakkal és egyebekkel. Tehát ez most általánosan egy elismert valaki, mint közben a marxisták ugyanazt akarták, hogy bebizonyítsák, hogy nem is élt soha Jézus, meg egyéb hasonló, de hát ez a vállalkozás, a kudarcot vallott, ma már nincs komolyan. Történettudós, irodalomtörténész, és természetesen teológus, akár zsidó, akár keresztény, akik egy szóval is merne érinteni azt a problémát, hogy egyáltalán élte Jézus. Igen, szél, semmi probléma nincs. Ez az egyik, amit Pál apostol hangozta, ő hozzá kötve érzi magát a zsidókhoz. A másik dolog, amit Pál elmond, az az, és ez is nagyon hangsúlyos önállap, hogy az Isten nem változtatta meg a kiválasztást. A zsidóság Isten választott népe. Az más dolog, hogy ebben vannak olyanok, akik megtagadják az Istennel való közösséget, és azokkal el is bánik az Isten, de igazában véve választott népe. És most megint hadd ugorjak egy nagyot, tessék végignézni a történelmet, csak két olyan közösség van, ami történelmi viharokat átélt, és mind a mai napig megmaradt, az egyik a zsidóság, a másik a keresztény egyház. Mindenféle pártok, meg más egyebek megszűntek, nagy birodalmak tönkrementek, de ez a kettő megmaradt. Pár természetesen azt mondja, hogy időközben, és ezt ő nem a kis ujjából szokta, hiszen ő a Ószövetségnek a tudósa volt, a egyik leghíresebb rabbinak, Gamáliel rabbinak, aki annak a korszaknak a leghíresebb zsidó teológusa volt, a legkiválóbb tanítványa volt. Ez okoz egy kis problémát a zsidósággal való beszélgetésünkben, mert azért ők inkább arra hajlanak, hogy Pál renegált, aki megtagadta a zsidóságát. Teszik elolvasni a római levélnek ezeket a fejezeteit, ő nem tagadta meg, ő igenis a zsidósághoz tartozónak tudta magát. Természetesen vallotta, hogy azok is beletartoznak az Isten népébe, akik eredetileg származás szerint nem zsidók, de hisznek Jézusban. Az Új Szövetségnek ez a dolga, amivel kicsit többet foglalkoztam, hát megmagyarázza azt, hogy a későbbi egyházban hogyan alakultak a dolgok. Talán még azt is hozzá kell tennem, hogy már a asszíriai meg a babiloniai számozatás idején is kiderült, hogy azért azok, akik ebből a népből származnak, a zsidóságból, azok nagyon életre valóak. Megtalálták a helyüket, elsősorban a kereskedelemben, meg a pénzügyletekben. És kétségtelenül igaz, hogy már a római birodalomban is, aztán később is, a középkorban is, javarészt zsidók tartották a kezükben, hát a pénzügyeket és egyéb hasonlókat. És ez oda vezetett, ugye, mert hát nem voltak azért mindig nagyon visszakezőek, oda vezetett, hogy egyre nagyobb volt az ellenték köztük és a nem zsidók között. Hadd mondjam azt is, hogy természetesen a zsidóságban mind a mai napig is van egy belső feszültség is. Szóval vannak úgynevezett ortodox zsidók, van egy ilyenfajta párt, valami proféta párt, vagy minek hívják, és hasonló, akik valóban ragaszkodni akarnak a Tórához, a Ószövetséghez, a profétai iratokhoz, és komolyan akarják venni ezt, és nem értenek egyet azokkal, akik mások kárára élnek, mert hiszen a Tóra egyenesen azt mondja, hogy nekik szolgálniuk kell az embereket, akik között élnek. De természetesen a középkorban az is kialakult, hogy elzárták magukat. Azt hiszem, mindenki ismeri ezt a kifejezést, hogy gettó, de fordított értelemben ismerjük, ugye mert a nemzeti szocializmus az maga csinált gettókat a zsidók számára. A középkorban a zsidók csináltak gettókat a maguk számára, zárt területeket, ahova nem engedték be a nem zsidókat. És innen eredt aztán sok minden ellentét, és gyanúsítás és egyebek, hogy mit csinálnak ezek ott, amikor hát nincs mellettük senki tisztességes ember, ahogy annak idején mondták, aki látná a dolgaikat, és megvádolták mindennel, hogy gyerekeket áldoznak föl, meg ilyen hasonlókat. Ilyen volt Magyarországon is. De ez már a középkorban elindult. Na most itt hadd mondjam azt, hogy Luther volt az, aki kezdetben nagyon határozottan kiállt amellett, amit Pál mondott, hogy nem szabad a zsidók ellen fordulni, prédikálni kell nekik is. Igen, az Ószövetséget is. Ugye volt tanítványaim, azok emlékeznek rá, hogy annak idején ezzel kezdtem az Ószövetségi teológiai előadásokat, hogyha Luther nézzük, akkor őt inkább Ószövetség professzornak kellene mondani, mint Újszövetségnek, mert a élete java részét az Ószövetséggel való foglalkozás töltött el. Úgyhogy hát az biztos, hogy ő nagyon jól és nagyon alaposan ismerte az Ószövetséget, és akkor ezen keresztül jobban megértette a zsidókat, és amit az Újszövetségből vett, a döntő módon Pál gondolkozása határozta meg nála, és éppen ezért ő sem azt mondta, hogy hát el kell vetni a zsidókat, hanem az, hogy meg kell találni velük a hangot. Kétségtelen, hogy élete vége felé nagy konfliktusba került, ő írt egy teológiai vitairatot a szombat kérdéséről, és erre sajnos ez elveszett, akárhol nézem, mindenhol azt mondják, hogy nincsenek meg ezek a válaszíratok. Erre a zsidó iratra háborodott ő föl azután, mert hát ugye ő elsősorban a szombat kérdésben mondta, hogy hát jó, hát a szombat, ez így van benne az Ószövetségben, de hát azért nem kell megvetni a vasárnapot sem, mert mi a Jézus feltámadásának a ünnepét látjuk ebben, és különben is a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért, meg ilyen hasonló dolgokat idézett az Újszövetségből. És hát aztán a végén részben legalábbis egyes írások szerint politikai, egyházpolitikai szempontból írt nagyon, hát ugye ő elég heves ember volt, heves hangú iratokat a zsidók ellen. És már volt úgy, hogy úgy látta, hogy nem lehet más csinálni, mint az, hogy egyszerűen lerombolni, vagy fölgyűjteni a zsinagógákat, elpusztítani az irataikat. Nem a Bibliára gondolt az irataiknál, hanem a Talmudra, meg a más egyéb zsidó iratokra. Tehát ő hát minden esetre élete vége felé eléggé szembe került velük, de azért, ha azokat a végső iratokat is nézi az ember, akkor is látja, hogy az alapszemlélete, az, hogy a zsidóság, az Isten választott népe, és olyanok, mint a keresztények. A keresztények is Isten választott népe, csak hát ugye köztünk is vannak olyanok, akik megtagadják valójában a kereszténységüket. Hát így jutottunk el tulajdonképpen a mi korunknak, mert ezek mind átjöttek a mi korunknak a problémáiba. És hát éppen ezért voltak olyanok, akik Luthernak ezekre a késői irataira való hivatkozással mondták azt, hogy hát igenis az a helyes kereszténység, hogyha leromboljuk a zsinagógákat meg, és akkor egész odáig jutottak, amivel nácizmus is jutott, hogy nem el kell pusztítani az egész zsidóságot. Hát ez az, ami soha nem fog sikerülni senkinek, az araboknak sem. Egyszerűen azért, mert mégis úgy kell rájuk tekinteni, hogy ők valami módon akármilyenek az Isten védelme alatt állnak. Természetesen magunkról is ezt kellene mondani, hogy mi is így vagyunk, és az egyház jövője szempontjából se lenne hát okos dolog kétségbe esni, hogy elpusztul az egyház. Megmarad addig, amíg ez a világ megmarad, és mi is az Isten védelme alatt állunk. És ez a kettő együtt van. ha megtaláljuk az egymással való hangot, akkor az más lesz. Hadd mondjam azt, hogy számomra az egyik legmegdöbbentőbb élmény volt 1944 húsvéti szünetében. Hazajöttem Sopronból, ide Budapestre, és egy SS csoport menetelt, ugye ez már március után volt, a szűrúton, és a következő éneket énekelték, Wir wollen kein Christen sein, weil Jesus ist ein Judenschwein. Nem akarom keresztjének lenni, Jézus egy zsidó disznó. És hát ugye nekem is unszimpatikus volt, hogy ott hordták az ölükön, a csapon, a föliratot, hogy Gott mit unsz, velünk az Isten, és hát amit csináltak az egyházakkal és a templomokkal, az egyházat is támadták, sok egyházat, egyszerűen azért, mert hát ugye az Ószövetség is Bibliának tartozik. Az ember ilyenkorban már mindig sztorizik, de eszembe jut, hogy éppen ebben a húsvéti szünetben történt az, hogy a Rákóczi út és körült sarkán átszállás közben az én ócska bőröndöm szétnyílt és kiborult, és a könyvcsomag tetején kinyitva ott volt a Héber Biblia. Az emberek ilyetten fordultak el, és nem mertek semmit se szólni, aztán egy valaki odajött, hogy csukja össze gyorsan. Az is egy borzalmas, nehéz korszak volt. Pedig akkor, és én nem tudom, hogy miért olyan nagy hősök az emberek mostanában, és mondják, hogy ők akkor már ezt látnám. Mi akkor nem láttuk, és nem tudtuk, hogy mi történt a zsidósággal. Ez nem igaz. Nem tudtuk. Ezt pontosan ugyanolyan titokban tartották, mint amikre most derül fény a kommunizmus korában, hogy hány ember végeztek ki, meg minden egyéb, az egész gulágnak história mi volt. Az alatt, ami alatt volt, mi nem tudtunk róla, egyszerűen gondosan eltitkolták. De tény az, hogy oda vezetett ez, hogy ténytelenek voltak azok, akik a zsidósággal szembefordultak, az egyházzal is szembefordulni. Valahogy érezték, hogy mi azért, hát akár mit csinál, összetartozik. És itt utalok egy harmadik dologra, Pál apostol egy nagyon furcsa képet használ, minden mezőgazdás fölháborodik rajta, hogy hogy lehet ilyen képet használni. Egy bizonyos olajfáról beszél, amelyiknek a szelíd olajfába beleoltották a vad veszőket. Azt fejezte ki, hogy az Isten választott népébe belekerültek a pogánságból valók is, a keresztények. De a gyökér tart minket, és ezt nem szabad megtagadni. Na most, ahol én még ezt gyorsan hadd mondjam el, ahol én problémákat látok, az tulajdonképpen a beszélgetés kérdése. Azt hiszem, hogy mi a zsidósággal egy dologban nyugodtan tudunk beszélgetni, hogy közös a Bibliánk. Már ennek az értelmezésében nem nagyon. Akárhányszor elkezdtünk beszélgetni ilyen dolgokról, mindig, most már ugye modern vagyunk, és nem bántjuk egymást, hát még ők sem minket, és hát ilyenkor mindig olyan ügyes elkenés folyik, hogy hát, hogy érti. Fölteszi az ember a kérdést, hogy hogy értelmezik az Ézsaiás 53-at, kire vonatkozik az a bizonyos szolga, aki megsebesítetett bűneinkért, és egyéb hasonlók. És hát akkor úgy mondja. Igaz, hogy erről hallottam éppen egy pár évvel ezelőtt a Rabbi Képző Intézetben egy Izraelből idejött, de magyar származású professzornak az előadását, amely kifejtette, hogy az az Isten szolgálja, aki az egész világért szenvedett és szenved, az Izrael. Hát van egy ilyen felfogás is. Tehát már itt, ha elkezdünk beszélgetni, akkor jönnek a ellentétek. Természetesen ilyen kérdések is előadódnak, mondjuk a legkényesebb és a legnehezebb kérdés Jézusnak a személye. Nem az, hogy zsidó volt, hanem az, hogy az Új Szövetség állítja, hogy Jézus Isten fia, Isten lett emberré. a Szűz Máriától születés. Ez is ilyen valami. Ma is előkerül a szombat kérdése, de nem annyira. Bár az a helyzet, hogy vannak keresztény felekezetek, amelyek ragaszkodnak ahhoz, hogy hát a szombat az igazi nap, és megtartják ezek a szombatisták. Azután azt is elmondhatom érdekes módon, hogy Izraelben létrejött egy olyan csoport, zsidó csoport, amelyik magát messiás hívő zsidónak nevezik, vallják, hogy Jézus a messiás, Jézus a Krisztus. De ha valaki azt mondja nekik, hogy ti keresztjének vagytok, élénken tiltakoznak. Ők nem keresztjének, ők zsidó. Én részt vettem az ő istentiszteletükön, a prédikációjukat nagyon jó, megfelelő lenne nekünk is, olyan prédikációkat mondta. Részt vettem úrvacsorai istentiszteleten, ami önnál szabályosan a páska vacsora rendje szerint, meg minden, amit a Tóra előír, azt megtartják, és minden. Tény az, hogy ők egyszer szeretik az ortodox, az Izraelben élő ortodox zsidók. Szóval nagyon sok konfliktus van köztük. De azért valami mutatkozik, hogy hát ott is dolgozik. Szóval aki, nekem ez a tapasztalatom, persze egy életnek a tapasztalata, hogy aki elkezd a Bibliával foglalkozni, és alaposabban foglalkozik, az a hatással alá kerül. És itt megint azt tudom egy pillanatra, valamikor a 60-es években a Titben elindult egy sorozat, az volt a cím, hogy beszélgetések a Bibliáról. Engem is nagyon érdekelt, és eljöttem az első előadásra mindjárt, és kiderült, hogy olyan óriási tömeg volt, hogy el se fértünk jóformán az egyetemnek a múzeum körüli épületcsoportban a legnagyobb előadó termében. És a Gecse Gusztáv Alász történész azzal kezdte, hogy hát ő, amikor meghirdette, akkor azt gondolta, hogy hát egy olyan 5-10 emberrel összeül, és akkor majd folytat beszélgetés. Ő nem számított erre, hogy ilyen nem számít. Az élményem azonban az volt, hogy egy fiatal egyetemista állt föl, és azt mondta, hogy hát ugye én az egyetemen is azt tanultam, édesapámtól is azt tanultam, ha valamivel foglalkozni kezdek, akkor nézek utána alaposan a dolgoknak, hát szereztem magamnak egy Bibliát. És elkezdtem olvasni. Most mondja meg az előadó, hogy mi van ebben a könyvben, ami nem hagyja az embert nyugton. Szegény Gecse Gusztáv bajban volt, én még akkor nem tudtam, hogy ő eredetileg pécsi kisfak volt, és azután lett vallás történet. Hát ő ilyet nem érzett meg még, szóval el kellett állítani egy marxista korszakban ezt a gondolatot, de az, hogy egy fiatal ember, aki akkor kezdte el olvasni a Bibliát, ilyen nyilatkozatot tett, ez nagyon elgondolkoztató. És tulajdonképpen én mind a mai napig itt látom a lehetőséget a zsidó-keresztény párbeszédben is foglalkozni a Bibliával. Ma már olyan zsidó teológusok is vannak, akik nem vetik el az új szövetséget mindenestől. Általában az a véleményük, hogy amit Jézus feltámadásról mondtak, azt később találták ki a tanítványok, meg hát ugye Pál apostol az hellenista volt, és nem igazi zsidó, meg egyéb hasonlók, szóval hogy elhárítanak maguktól sok mindent. De azért mégis, ha velük foglalkozunk, akkor látjuk, hogy még azt is komolyan veszik, amit az evangélisták írtak. Az kivétel, hogy Jézus személyével mindig bajban vannak, hogy annyira nem, de hogy Jézus a legnagyobb tóratanító, meg minden idő. Úgyhogy van lehetőség a beszélgetésben, és még egy dologban, ami sokszor megszégyenít engem is, a zsidó emberekben, és most megint azt állítom, hogy még a szekularizáltak, az elvilágiasodott zsidókban is, olyan mélyen benne van a Tórának a hagyománya, hogy az hihetetlen. Ha az ember elkezd velük beszélgetni, hát ugye én hivatalból is feladatom, hogy jó alaposan ismerjem az egész Ószövetséget, rögtön rájövök, hogy amit ez most mond, az ott van. Ézajásznál, vagy a Tórában, vagy nem tudom mihol, pedig ő nem tudja. Csak egyszerűen így örökölte. A mai hát rabiképzős tanárok is panaszkodnak, hogy hol van ez már a régi rabiképzőtől, amikor minden fiatal rabi jelölt egyből, fejből tudta a héberül a Tóra szövegét. Ma meg már hát nem nagyon megy minden. És akkor mindig arra gondolok, hogy vajon a mieink mennyire ismerik a Bibliát. És vajon van-e ilyen mély gyökere mi nálunk? Pedig itt lenne a lehetőség arra, hogy valami módon egymásra találjunk. Szóval nem hiszem, hogy úgy, mint ahogyan egyesek próbálják, hogy jó, hát az úgyis egy a későbbi kitalálás, hogy Jézus Isten fia, meg egyéb hasonló. Vannak, akik így akarják megmagyarázni, és akkor így akarnak közeledni a zsidósághoz. Ezt én nem gondolom. De azt igen, hogyha mi komolyabban nekiláttunk, és egyre mélyebben foglalkozunk a Bibliával, az Ószövetséggel is, akkor közelebb kerülünk egymáshoz. Elnézést kérek, hogy itt túl elnyújtottam, de mert egyszer el kell beszélni arról, amit szívesen foglalkozik, akkor nehéz abba hagyni. De hát gondolom, hogy elmondtam egy pár olyan gondolatot és problémát, amiről nem tudom, hogy mennyi az idő, mert nem közölte a János barátom olyan, hogy elég most már, és hogy mikor hagyjuk abba, de hát olyan dolgok előkerülhetnek, amikről tudunk beszélgetni. Bocsánatot kérek, hogy ennyire elhúztam az időt.